Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája: interjú Kocsis Imre biblikus professzorral az irgalmasság misszionáriusainak feladatairól. Múlt hétvégén tartottak a Vatikánban az irgalmasság misszionáriusainak összejövetelét, amelynek során a résztvevők találkoztak a Szentatyával, meghallgatták a tanítását, majd kiértékelték eddigi tevékenységüket, és előadások révén elmélyítették küldetésüket. Április 26-án kedden a Magyar Küldöttség tagja, Kocsis Imre biblikus professzor, az irgalmasság misszionáriusa felkereste a Vatikáni Rádiót és beszámolt tapasztalatairól. Most hallgassák meg a vele készített interjúnkat. Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Kocsis Imre újszövetségi teológia professzort, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi kara újszövetségi tanszékének a vezetőjét, aki olyan minőségben érkezett Rómába, mint az irgalmasság misszionáriusa, hiszen a Vatikánban egy nagy találkozót tartottak, ahol összejöttek a világon működő irgalmasság misszionáriusai egy tapasztalat cserére, illetve egy találkozásra a Szentatyával. Kedves Imre atya, először is arra szeretnének kérdezni téged, hogy hogyan is miként lettél te az irgalmasság misszionáris?
Én hosszú időn keresztül Vácot szolgáltam, lelkipásztori tevékenységet is folytattam a Váci Székesegyházban, és ehhez a tevékenységhez a gyóntatás is hozzátartozott, sőt, a penitenciárusi feladatot is megkaptam, ami egy picit speciálisabb elkötelezettséget jelent a gyóntatás iránt. Utána Budapestre kerültem, viszont lényegében ez a cím, ez a penitenciárius cím megmaradt. Körülbelül 2 vagy 2,5 éve Marton Zsolt megyés püspök felhívott telefonon, hogy a Szentatyától, illetve hát a Szentszéktől érkezett egy kérés, hogy valakit jelöljön irgalmasság misszionáriusának, és rám gondoltak, figyelembe véve, hogy nekem egyházmegyei kereten belül már van egy ilyen speciális gyóntatási meghatalmazásom. Én elfogadtam a kérést, felterjesztettek a Szentszéknek, és a Szentszék elfogadott, azt követően pedig maga Ferenc pápa nevezett ki az irgalmasság misszionáriusának.
Magyarországon hányan vagytok, akiről te tudsz, és körülbelül a világviszonylatban hozzábetűlegesen hányan vannak az irgalmasság misszionáriusai?
Magyarországon én rajtam kívül 3 személyről tudok. Az egyik a Szombathelyi Egyház megyében tevékenykedik, Brenner József atya, a mártír halált haltboldog Brenner János testvére. Kaposvári Egyház megye egyik egyhelyének plébánosa Háda László, valamint a Esztergom Budapesti Egyház megyében tevékenykedő Gável Henrik atya. Egyébként Henrik atya szintén részt vett ezen a találkozón, itt tudtam meg, hogy ő is misszionárius. Világviszonylatban több mint 1000-en vannak a világ különböző helyeiről. A találkozón a Szentszék által szervezett, Szentatya által támogatott találkozón körülbelül 400-an voltak jelen különböző helyekről, például Ukrajnából is voltak, őket különös módon is köszöntötték, maga a pápa is különösen biztosította őket támogatásáról.
Miben áll az irgalmasság misszionáriusának a különös feladata? Hiszen az egyik legnehezebb kérdés az abortusz vétkének a megbocsátása, éppen pápai rendelkezés jegyében minden pap fakultásához, gyóntatói gyakorlatához tartozik immár, magyarul feloldozhatja az ilyen bűnt elkövetett szemét ezen vétek alól. Mégis miben áll ez a különleges küldetés, amely bizonyos eseteket csak az ő gyóntatói gyakorlatuknak tart fenn?
A Szentszéknek fenntartott eseteket oldozhatja föl az irgalmasság misszionáriusa, tehát olyan eseteket, amelyek kiközösítéssel járnak, de nem nyilvánosak. nem nyilvánosak, tehát nem érintik az úgynevezett külső fórumot, ahol bizonyos fokig bírói eljárást kellene alkalmazni. Tehát elkövet egy vétket, ami automatikusan kiközösítést von maga után, de ez nem válik nyilvánossá.
És egyébként pedig ugye, ha nem lenne ilyen közvetett személy, az irgalmasság misszionáriusa, mint hogy egy átlagpap nem élhet ilyen jogkörrel, nincs neki ilyen jogköre, akkor a megoldás az lenne, hogy fel kéne folyamodni a Rómához.
Igen, na ezt kívánja a Szent Atya egyszerűsíteni azáltal, hogy megbíz személyeket, akik az ő nevében, mondhatni az ő fölhatalmazásával, feloldozhatják a híveket, amennyiben nyilván azok megfelelő magatartás, bűnbánatot tanúsítanak. És mik ezek a szentszéknek fenntartott bűnök? Az első az eukarisztia megszentségtelenítése, vagyis ha valaki tudatosan megkárosítja, meggyalázza az oltári szentséget. A második, ez a papok...
Még maradjunk ennél. Példaként milyen esetet lehetne mondani ennek az esetnek az illusztrálására?
Hát valaki például elviszi az oltári szentséget, ez mondjuk ma előfordulhat, amikor a járvány miatt a kézbeáldozás eléggé gyakorivá vált Magyarországon is, ő oda megy, tudatosan nem azért, hogy Krisztust magához vegye, hanem úgy megfogja, elviszi, megtapossa kint, meggyalázza. Amennyiben utána ő belátja ennek a bűnnek a súlyosságát, feloldozást kaphat természetesen megfelelő bűnbánat kíséretében az irgalmasság misszionáriusától. A másik eset a papokat illeti, tehát amennyiben egy pap megsérti tudatosan akarattal a gyónási titkot, akkor szintén olyan bűnt követel, amelynek feloldozása a szentszéknek van fenntartva, de az irgalmasság misszionáriusa az előbb említett fölhatalmazással itt is eljárhat.
Talán pontosítani kellene, megsérti úgy, hogy nyilvánosságra hozza. Tehát
igen,
valamiféle
igen.
Olyan fórumon jelenik ez meg, nem?
Igen, persze, nyilván. Tehát nyilván a gyónási titok megsértése mindig a nyilvánosságra hozatalt jelenti, vagyis annyit jelent, hogy úgy nyilatkozik, hogy azáltal egyértelművé válik, hogy ki volt a gyónó, aki hozzáment, és hát különböző bűnöket előtte megvallott. A harmadik eset, amikor egy pap feloldozza bűntársát. Kánonjogi előírás egyik paragrafusa tartalmazza azt, hogy ha egy pap vétkezik a hatodik parancs ellen, bűntársal természetesen, tehát van társa a hatodik parancs elleni bűnben, akkor ő nem oldozhatja föl. Ha mégis megteszi, ezáltal önmagától beálló kiközösítést van maga után, illetve olyan bűnt követel, ami szintén szentszéknek fenntartott, és itt is érvényes az előbb említett eljárás. És végül a negyedik eset egy nagyon sajátos, újszerű, nem is tudom, hogy a kódexben, e tekintetben van-e külön paragrafus, egy új dolog, figyelembe véve az új eszközöket, az új kommunikációs eszközöket. Tehát az eset az, hogyha valaki felveszi a szentségi gyónást, felveszi, a hanganyagot felveszi, és utána nyilvánossá teszi kommunikációs eszközön, interneten, akkor épp úgy elköveti a bűnt, ezt a szentszéknek fenntartott bűnt. Tehát az irgalmasság misszionáriusai ezen négy szentszéknek fenntartott bűn alól oldozhatnak fel, megfelelő feltételek mellett persze.
És ugye ezeket a bűnöket egy átlag normális pap nem oldozhatja fel, viszont az ő kötelességük, hogy akkor hozzátok irányítsak azokat a személyeket, akik a bűneikre orvoslást keresnek.
Így van, tehát ezért fontos, hogy erről a papok is, hívek is tudomást szerezzenek, tehát nagyon köszönöm itt Laci atyának a lehetőséget, hogy erről szóltam, mert én úgy vélem, hogy Magyarországon még ez az intézmény, vagy ez a feladatkör, az irgalmasság, misszionárius feladatkör még nem annyira ismert.
A Szent Atya ezt 2 évvel ezelőtt teremtette meg ezt az új formáját az irgalmasság gyakorlásának, és közben jött a világjárvány. Hát igazából most tisztul ki a levegő annyira, hogy erről megint úgy beszélhetünk, hogy akkor alkalmazzuk normál körülmények között. A mostani találkozó egyrészt egy találkozás volt a Szent Atyával, az ő beszédét mi már a korábbi adásunkban részletesen, alaposan bemutattuk, viszont elhangzottak ott előadások. Miket emelnék ki, kedves Imre atya, ezen előadások közül?
Az egyik előadást az új evangelizációs pápai tanács elnöke, Fisichella érsek tartotta, egyébként a misszionáriusok az ő fönnhatósága alá tartoznak, pontosabban ő az, aki közvetít a Szentatya és a misszionáriusok között. Pontosabban a pápai tanács feladatköre ez a közvetítés, és lényegében a találkozót is a pápai tanács szervezte élőkön Fisichella érsekkel, aki természetesen előadást tartott. Nagyon szép gondolatokat fogalmazott meg, főleg azt, hogy az irgalmasság misszionáriusa legyen nyitott, befogadókész. És ami számomra nagyon megható volt, a római levél 14. fejezetére való utalás. Abban a fejezetben Szent Pál apostol beszél az erősekről, akik a hit tekintetében stabilabbak, és beszél a gyengébbekről, akiknek bizonyos vonatkozásban még lelkiismereti nehézségeik vannak, vagy hitbeli kételjeik. És nagy hangsúlyt kapott az a gondolat, hogy az erősek mindig legyenek nyitottak, segítőkészek. Nem ítélni hivatottak ők, hanem odafordulni, felajánlani a segítséget, és bátorítani a gyengébbeket arra, hogy van lehetőség előre jutni, hogy megvan a lehetőség arra, hogy ők jobbá válhatnak, hogy az ő hitük erősebbé válhat. Tehát a misszionárius feladata lényegében valami hasonló, hogy odafordulni a gyengébbekhez, azzal a szándékkal, hogy felajánlja a segítséget, és ha nem is lelki vezetői szinten, de valamiképpen mégis abban segítsen, hogy a hívő ráérezzen a kegyelem szükségességére, és ráérezzen arra, hogy mindig van lehetőség előre haladni.
A pápai ház szónoka is előadást tartott.
Igen, Padre Cantalamessa, illetve hát most már bíboros, Cantalamessa bíboros, ő a szentségről beszélt, mármint a szent életről, hogy a misszionárius feladata, hogy a szent életre törekedjen, illetve a szent életre segítse másokat. És nagyon érdekes, hogy a szentséget illetően Cantalamessa azt hangsúlyozta, hogy bibliai értelemben a szentség nem más, mint a megigazult állapot, hogy mi a keresztségben a hit által megigazultá váltunk. Most ki lehet mondani, hogy szentekké váltunk, ez egy nagyon meglepő dolog, de Cantalamessa idézte a Vatikáni Zsinat egyik dokumentumát, a Gaudium et Spes dokumentumot, amelyben ez szó szerint így van, hogy a megigazulás a szentség állapotába visz, vagyis, hogy Istenhez köt bennünket. Nyilván ez még nem a végleges szentség, de oda köt, és a mi feladatunk, hogy ezt az Istenhez való kötöttséget ápoljuk, illetve az irgalmasság misszionáriusa segítse a híveket, a hozzáfordulókat abban, hogy ez az elkötelezettség nagyobb legyen, és itt nyert hangsúlyt, hogy a megigazulás az a hitből fakad, de a cselekedetekben kell megnyilvánulnia. Tehát nem elég csak az általános, elméleti hit, hanem a mindennapi élet cselekedeteiben, főleg az irgalmasság cselekedeteiben kell megmutatkoznia.
Az Új Szövetség apostoli leveleiben, főként a levelek elején, a megszólításokban, az üdvözlésekben nagyon sokszor egyszerűen a keresztényeket úgy hívják, hogy a szentek.
Igen, pontosan. Tehát mit jelent szentnek lenni bibliai értelemben? Istenhez tartozni. A keresztség lényege pont az, hogy én Isten gyermeke lettem a szónak egy nagyon-nagyon sajátos értelmében. Isten gyermeke lettem, mert megkaptam az isteni életet, a föltámadt Krisztus életében részesedek. Sőt, a második Péter levélben van egy egészen idézőjelbe téve megdöbbentő kijelentés, hogy a keresztség révén mi az isteni természet részesei lettünk. Ez egész sajátos dolog, de oda kötődünk, és arra vagyunk hivatottak, hogy ezt éljük, ezt erősítsük. Természetesen a bűnre való hajlam megmaradt sajnos, tehát ebből fakad, hogy az elkötelezettségben vannak veszélyek, bizonytalanságok, de van lehetőség mindig újra kezdeni az elkötelezettséget, újra megújítani, erősíteni, és hát ez a közös feladat, és a gyóntató, ez igazából minden papra érvényes, ám nem csak az irgalmasság misszionáriusaira, különösen is ebben kell, hogy segítse a híveket ebben a az elkötelezettségben, ebben a nagyobb odaadásban.
A beszélgetésünk záró részében téged a alapvető küldetésedben kérdeznek, ez pedig biblikus teológiai tanár, mi voltod? Az irgalmasság hogyan van jelen az ószövetség világában? Tekintettel arra, hogy ennek az ószövetségi, isteni előkészítő útnak a gyümölcse maga az Úr Jézus Krisztus, aki ennek a népnek a sarja.
Véleményem szerint az irgalmasság már a Biblia legeslegelején megjelenik. A bűnbeesés történeténél. Nagyon sajátos a leírás, hát nyilván szemléltető a leírás, hogy az ember pár elköveti a bűnt, és akkor elrejtőzik, el akar rejtőzni. Isten meg utánuk megy, és kérdezi, hogy Ádám, hol vagy? Nagyon egyoldalú lenne ennek a mozzanatnak olyan értelmezése, hogy Isten jön most büntetni. Ugyan az is lesz, de mi lesz a büntetés? Hogy az embernek viselni kell a döntését, hogy szembefordult az Istennel, Isten akaratával. Viselni kell ennek következményeit. De Isten nem csak azért jön, meg elsődlegesen nem azért jön, hogy büntessen, hanem hogy megszólítsa az embert. Keresi! Keresi a bűnöst, és én itt látom lényegében már az Ószövetség sajátos szemléletét az irgalmasságról, hogy utána megy, keresi. És milyen szép, hogy az emberpárnak el kell hagyni a paradicsomot, de előtte Isten felöltözteti őt. Az emberpár ugye mesztelenségére ráébred, próbál valahogy védekezni. Isten egy bőrruhát ad neki, gondoskodik róla, kíséri. Tehát ez a, szerintem az ószövetségi szemlélet sajátossága, hogy Isten odafordul a tőle elfordulótól, segítséget nyújt neki, lehetővé teszi azért, hogy kialakuljon egy kapcsolat. És Ezekiel könyvében van a szép megfogalmazás a jó pásztorról. Isten, mint jó pásztor, aki többek között utána megy az elveszettnek, és természetesen meggyógyítja a beteget, a jó állapotban levőt meg segíti, hogy még jobb állapotban legyen. Tehát nagyon szépen megjelenik itt ez a kép, amit Jézus alkalmaz, amikor így fogalmazza saját küldetését, hogy az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett.
Az irgalmasság tekintetében mi az az egészen sajátos, amit az Úr Jézus hozott?
Az ő személye, a második isteni személy, aki az atyával a legmélyebb szeretett közösségben volt, van, és lesz már így a jövőt tekintve, tehát állandóan folyamatos szeretett közösségben van. A megtestesülés viszonylatában lehet mondani, hogy a legszorosabb közösségben volt, és ő, mint a fiú, hozza Isten irgalmát. Egyébként a tékozló fiú történetében is, miként azt 16. Benedek pápa oly szépen kifejti, az atya alakja ugyan a mennyei atya, de valójában Krisztus, aki megjeleníti. Tehát Krisztus, mint a fiú, jeleníti meg a maga személyében, közvetíti Istennek, a mindenható atyának a csodálatos irgalmasságát.
Lehetne azt is mondani, hogy akkor az Úr Jézus Krisztus az atya személyesen megtestesült irgalma.
Igen, lehet mondani.
Kedves Imre atya, hálásan köszönöm a beszélgetést, kérem az Úr áldását át szolgálatodra, és kedves hallgatókat pedig arra kérem, hogy ezen hasznos információk jegyében terjesszék a Szent Atya szándékát, hogy az Isten irgalmasság különleges küldetésével adott atyák Magyarországon is elérhetők, amennyiben ezek az esetek szükségesek. Köszönöm a beszélgetést, áldjon az Úr, kedves Imre atya.
Köszönöm szépen.
Kocsis Imre biblikus professzorral, az irgalmasság misszionáriusával készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Elbúcsúzik Önöktől a mai műsor szerkesztője, Vértesajai Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jézus Krisztus!
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
Mégis szeretni. Gyökösi Endre református lelkész elmélkedése.